erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten szíve szerinti új pápát ajándékozzon nekünk a Szentlélek, fogalmazott Ré bíboros homíliájában ma délelőtt 10 órakor abban a szentmisében, amelyet a leendő pápáért mutattak be a Szent Péter bazilikában. Hűséges papot rendelek magamnak, aki szívem és szándékom szerint jár el. Tartós házat építek neki. Ennek a Sámuel első könyvéből való versnek az éneklésével kezdődött a Szent Mise, melynek főcelebránsa Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi testület dékánja volt. A mise könyörgésében arra kérték Istent, az örök pásztort, hogy neki tetsző pásztort adjon egyházának, olyat, aki szent életű s éber gondoskodással vezeti Isten népét. Ré bíboros homíliájában elmondta: az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Krisztus mennybe menetele után, pünkösdre várva mindannyian álhatatosan, egy szívvel, lélekkel imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt. Az oltár mellett elhelyezett szűzanya tekintete alatt, ebben a Péter apostol sírja fölé emelt bazilikában. Érezzük, hogy együtt van velünk Isten egész népe a maga hitével, pápa iránti szeretetével, bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét kérjük, hogy az ő világosságáért és erejéért könyörögjünk, hogy olyan legyen a megválasztott pápa, ami erre az egyháznak és az emberiségnek szüksége van ebben a nehéz és bonyolult történelmi korszakban. Fogalmazott Giovanni Battista Ré bíboros, a bíborosi testület dékánja a leendő pápáért bemutatott szentmise homíliájában. Ismét több mint 20 kilométeres zarándoklatot tartanak gyalogosok és kerékpáros hívek számára Pécs és Mária gyűjt között. A szombati rendezvényt az egyházközségek közösségeinek megújulásáért ajánlotta fel Felföldi László pécsi megyés püspök. Közölte internetes oldalán az esemény szervező Pécsi Egyházmegye. A zarándoklat azt erősíti az emberi szívben, a közösség összetartásában, hogy úton vagyunk. Idézték a közleményben Felföldi Lászlót, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az utollét nem arról szól, hogy ha elérjük az életünk egy pontját, ott majd boldogok leszünk, hanem az élet minőségét, a boldogságot, az emberi kapcsolatokat határozza meg. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is várnak a rendezvényre, amelyre nem kell külön regisztrálni. Az idei eseményről további részleteket a www.pecsiegyházmegye.hu oldalon olvashatnak. Újabb funkciókkal bővült az Egészségablak applikáció. Az online időpontfoglalásnál az applikáció a legkorábban elérhetőtől megmutatja a szabad időpontokat, jelentette be Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A kőbányai Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Kerkovics Gyula szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón az államtitkár elmondta: a fejlesztések nyomán lehetséges országosan, illetve régióban vagy településen keresni az akár beutaló köteles szakrendelések szabadidőpontjai között. Kiemelte, az Egészségablak applikációt már több mint 4 millióan töltötték le, és havonta 150 millió beteg dokumentumot töltenek le róla. Molnár Karolina hangsúlyozta, az Egészségablak applikáció rendkívül hasznos, könnyen kezelhető, és arra biztatott, mindenki éljen vele. az orosz energiaimport felszámolásáról szóló brüsszeli tervezet támadás a magyar rezsicsökkentéssel szemben. Ennek nyomán évente nagyjából 600 milliárd forinttal nőne hazánk energiaimportjának költsége, ami jól mutatja, hogy Ukrajna támogatásának árát Magyarországgal akarják megfizettetni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a kormányülés szünetében arról számolt be, hogy az Európai Bizottság előző nap egy olyan döntést hozott, amellyel mesterségesen, politikai, ideológiai alapon erőszakosan el akarják vágni az energetikai együttműködést a tagállamok és Oroszország között. Végül az időjárásról. Északkelet felül egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az ország délnyugati felén viszont erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kevés helyen gyenge esőre a Dunántúlon van kilátás, illetve hajnalban a délnyugati déli határnál is előfordulhat csapadék. Az északi a szél az északkeleti tájakon élénk marad, másutt átmenetileg mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között valószínű. A kevésbé felhős északkeleti részeken lehet ennél hidegebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul, a déli csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája a Miskolci Honvéd Sportegyesület lesz. Vendégeink Bükki Gábor, az egyesület elnöke, és Ambriskó László, a Miskolci Honvéd alelnöke. Kérdezőtársam pedig Reimann Zoltán, civil referens. Egy rövid zene után kezdünk, tartsatok velünk, érdemes!
Thank you.
Neumann Zoltán kérdező társam lesz ebben a műsorban, és szeretettel köszöntjük Bükki Gábort, a Miskolci Honvéd elnökét, és Ambriskó Lászlót, a Miskolci Honvéd alelnökét. Szeretettel köszöntelek titeket! Mióta működik a Miskolci Honvéd? A kezdetekre tekintsünk vissza, és majd a jelenről és a jövőről is szót ejtünk.
50-től létezik a Miskolci Honvéd. Névváltozások történtek. 58-tól 1972-ig Miskolci Pap József Sportegyesület néven működött, aztán 1973-tól 1985-ig Honvéd Pap Józsefese néven működött az egyesület, és rendszerváltás után elmaradt a Pap József elnevezés, és csak Miskolci Honvéd néven dolgozott tovább az egyesület.
Mit érdemes tudnunk a jelenlegi állapotról, a jelenlegi helyzetről?
A jelenlegi helyzet pillanatnyilag az, hogy két szakosztályunk, ami aktívan működik, az egyik a sportlövészet, a másik a biatlon, illetve hát a sífutás, tulajdonképpen ez majdnem három. Ez azért lényeges, mert a versenyzőnk, Bükki Ádám, aki most a sikereket sikerekre halmazott, alapvetően biatlonos, tehát ő biatlonba szeretett volna az olimpiára kijutni, de erre nem volt lehetőség, mert a biatlonnak a szabályai úgy változtak meg, hogy hiába az alapszintet tudta teljesíteni, az országok közti kvótát nem lehetett megszerezni. Ezért elment sífutni, sífutóként eldöntötte, hogy kijut az olimpiára, mert ilyen elhivatott a sportba, és nagyon céltudatos, és a sífutóknál tavaly nyáron megszerezte azt a szintű pontszámot, amivel kijuthat az olimpiára, mint önálló jogon, és ezzel a szinttel, hogy ő ezt megszerezte, mert ez azt jelenti, hogy minden, tehát az országok kótáján belül minden, ha valakinek ilyen szintje van, akkor minden sport, minden versenyszámba önállóan indulhatna az olimpián, és ezzel föladta a leckét, és ezt fölvállalták a többi sportolók is szerencsénkre, hogy akkor a lécet föltesszük magasabbra. Engem fölkértek tavaly októberben az északi szakág vezetésére újra, mert 2005-től voltam elnökségi tag, meg vezetőségi tag, meg edző a szövetségen belül, és újra fölkértek, és akkor így az északi szakágnak megcéloztuk, hogy több kvótája legyen az olimpiára, tehát ne csak az egy ország jogán járó kvóta. A két versenyzőt elindítottuk, a Kóny Ádámot meg a Bükki Ádámot a világkupákon, amire szintén nem volt évek óta sor, és a világkupán olyan szerencsésen szerepeltek, természetesen minden hétvégén, ez azt jelentette, hogy minden versenyszámba, mert egy hétvégén általában három versenyszámot rendeznek a világkupába, van egy 1400 méteres sprint, ami egy rövid táv, van egy közepes táv, ami 10-15-20 kilométer, ami különböző változást eredményez a stílusokba, erre majd egy pillanatra mindjárt visszatérek, és van egy hosszú távú, van, amikor 50 kilométeres van. Na most ők, tehát a nagy versenyzők, mint a Klébo is, elindul vagy a sprinten, mert ő sprinter általában, vagy a másikon, de minden versenyen nem. Na most ő, a két fiú fölvállalta azt, hogy minden hétvégén minden versenyszámba elindult, és ezzel olyan pontszámot, mert a lényeg az volt benne, hogy a 30, az országok rangsorában 30-ba kell benne lenni, és akkor van két kvótája Magyarországnak. Na most ez olyan szerencsésen sikerült, hogy akkor a pontszámot hoztak, hogy a világbajnokság előtt, most Trondheimben, a kínaiakat meg tudtuk előzni, akik sokan vannak, havuk is van, és nagyon jól működött a dolog, és ezzel hát persze a kínaiak utána az utolsó két világkupához visszahozták magukat, de gyakorlatilag a lényege az lett, hogy Salt Lake City után négy fő mehet ki Magyarországról, a két fiú olyan szinttel, amivel minden versenyszámba elindulhatnak, és a 25. helyen 1328 ponttal zártunk, ami azt jelenti, hogy két versenyzőnk ezzel az most nem álszintnek hívják, de ezzel a szinttel minden versenyszámba indulhat, és itt visszatérve, hogy kétfajta stílus van a sífutásban. Az egyik a klasszikus, az a hagyományos, ami ez a szép, rugalmas, rutinos mozgás, amit meg szoktak csodálni, ez a dinamikus, amikor párhuzamosan nyomba fut a sífutó, és egy nagyon-nagyon szép mozgást eredményez. A másik pedig, amit annak idején a Sitonen vezetett be, a skating stílus, ez a korcsolyázó stílus, szabad stílus, amiben gyorsan lehet haladni, és egy egész más, egy erősebb, nagyobb sebességű eredményt lehet elérni. Na most ezt úgy csinálták a sífutásba, hogy mi sífutás maradjon, mert a biatlon már csak a szabad stílust, a skatinget támogatja. Ezért itt egyik verseny, tehát a világbajnokságon egyik évben a hosszú távot rendezik klasszikusba, és a rövidet, a sprinteket a skatingbe, következőve fordítva, és ugyanez az olimpián is úgy van. És mostani olimpián úgy lesz, hogy az 1,4 kilométeres sprintet az klasszik stílusba csinálják, a 10 kilométeres egyéni szlámot a skatingbe, és ez azért jó, mert Ádám, Büki Ádám, a Miskolci Honvéd versenyzője, mert a másik is Ádám, Miskolci versenyző, mivel biatlons volt, és skating volt, ő lényegesen erősebb, mert a klasszikkal most az olimpiai felkészülésre edzett magát, tehát az neki egy új versenyszám volt, és ezen kívül indulnak még 20 kilométeren a siatlonba, ami 10 kilométer klasszikus, 10 kilométeres skatinget jelent, indul a világbajnokságon is indult, és most az olimpián is 50 kilométeres, itt most ez Pekingre klasszikus lesz, egy tömegrajtos versenybe, és még el tudnak indulni az olimpián a skating team sprintbe, ami azt jelenti, hogy két versenyző indul 1,1,4 kilométert, és összeadják az eredményeket. És hogy még szebb legyen a helyzet, mint szakágvezetőként, aminek nagyon örültem, hogy úgy működik a kvalifikációs rendszer, hogy a világbajnokságon az első napon van egy kvalifikációs futam. Ez az, amin Büki Ádámnak meg Kóny Ádámnak nem kellett részt venni, mert ők a világkupa alapján a következő, tehát a főfutamba, abba a 90-100 versenyzőbe, akik indulhatnak ott, abba kvalifikálták magukat, és előtte azért, hogy az amatőr országok, akár a sivataggal rendelkező országok is, ahogy régen emlegették, hogy mindenkinek legyen esélye a Coubertin megfelelően, elindulnak egy 80-120 versenyző világbajnokságtól függően, és abból a legjobb 10 bejuthat a következő számokban. Na most ebbe a két lánynak az is olyan szinten egymással küzdött, hogy bejutottak az első 10-be, és így a két magyar lány is megszerezte a jogot, hogy ketten indulhassanak az olimpián, de ők csak a saját egyszem számba, tehát ahhoz, hogy ők is esetlegesen indulhatva nevezhetőek legyenek, ehhez nekik el kell érni ugyanazt a szintet, amit a két Ádámnak, és az azért nem kicsi az esély rá, de a négy versenyzőnk ott van.
Mikor izgulhatunk értük?
Hát jövő februárban, az pontosan nem tudom megmondani a program alapján, hogy mikor lesznek ezek a számok, és tulajdonképpen a végig az egész olimpia alatt, mert ez azt jelenti, hogy 5 számban fognak indulni, tehát, és ezek széthúzva, tehát gyakorlatilag most majdnem elértük azt, mint a jégkorongozóknál, aminek, mert a MOB elnök úrral voltunk a nemrégiben egy sajtótájékoztatón egymás mellett, és mondta, hogy milyen jó lett volna, ha a női vagy a férfi korongozók bejutnak az olimpiára, mert hogy az egész olimpiát lehet követni őket nézni. Na most ez a sífutásban Büki Ádám és Kunya Ádám révén valószínű, hogy lehetőség lesz. Nyilván persze hozzá kell tenni, hogy a fizikai, mivel ez nagyon-nagyon erős fizikai sporták, tehát nem biztos, hogy el fognak minden versenyszámba indulni, mert hát a szövetségnek is a döntésén múlik, hogy miben nevezi őket, de valószínűsége elég nagy ennek.
Hú, hát ez egy óriási siker. Miskolcon vagy a megyében ért már el ilyen sikereket valaki? Ki volt az utolsó, aki a megyéből szerzett ilyen kvalifikációt?
Hát 1984-ben Szarajevőben Spisák János, Lihi József és Parácsik László volt kint az olimpián, Miskolcon Vajdasok hárman. 1994-ben Lillehammerben Szemcsák Éva volt kint. 1998-ban Agánóban szintén Szemcsák Évi volt, de ő az egyikbe csak váltóba indult, Lillehammerba csak a váltóba indulhatott, Naganóba a 48. volt, és aki az egyik nagyon jó eredményt érte el utána, 2002-ben a Miskolci Honvéd edzőjének a lánya Szőlősi Pistának, Szőlősi Ivett, aki Salt Lake City-be egyéni 15 kilométeres versenyen az 58. helyet érte el. Edzőként Szőlősi István volt kint 92 Albertville-ben és 2002-ben Salt Lake City-ben, és 2006-ban én is kint voltam olimpiai edzőként, meg ő is kint volt mind a ketten Torinóban a torinói olimpián. Egyébként azért érdekes, én hiszek az ilyen véletleneknek az egybeesésébe, hogy az első verseny, ahol indultam, az pont itt Torin, ahol most lesz itt Cortina d'Ampezzo mellett, ott indultam az első ilyen nagyobb versenyemen, és a Torino olimpia volt az, ahol edzőként vettem részt, és most Olaszországban kvázi ott lesz a verseny, ahol majd a fiam fog kijutni. Én nem valószínű, hogy kijutok edzőként, de ők igen.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. stúdió vendégem Ambriskó László és Büki Gábor, a Miskolci Honvéd vezetői, műsorvezető társam pedig Reimann Zoltán, Miskolc város civil referense.
És hanyadik helyre várhatjuk őket körülbelül?
Hát azért a reális esélyek azok ott a mezőny vége felé vannak, mert azért tudni kell, hogy nekünk az a, tehát ez, hogy a két fiú elindulhatott ezen a két versenyen.
Hát az is óriási siker.
Hát ez siker is, meg az is, hogy ők a világkupán elindulhattak, ez a szövetségnek 11,5 millió forintjába került. Tehát ez egy jelentős összeg volt. Na most ez csak azt fedezi, hogy éppen csak, hogy kimentünk, tehát az osztrákok vakszoltak nekünk, gyakorlatilag edzőt nem nagyon tudtunk kiküldeni, mert az még további költségeket jelentett volna, de egyébként így a két fiú meg az osztrákok vakszolásával meg is oldotta a problémát, tehát nem, nagyon nem hiányzott, tehát nagyon nem volt gond bele, de azért egy normális csapatnál úgy működne, hogy edzőnek is kellene kint lennie, és ahhoz, hogy mi ennél előbbre menjünk, hát a Miklós Editnek a nagyságrendjét tudom megmondani, mert annak idején az elnökség tagja volt, amikor ő versenyzett, és az olimpiai 7. helyezést szereztek, és az a 100 és 200 millió forint közt volt a felkészülése. Tehát az, hogy egy olimpián olyan eredményt elérjünk, ahhoz azért kell, és ehhez azért olyan fizikai, meg egyéb pszichológiai, meg pszichológus egyéb hátterek kell lennének, amik nekünk nem igazán rendelkeznek, ami a legnagyobb baj, hogy hova se nagyon rendelkezünk.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy hogyan is zajlik a felkészülés, és mennyiben változott az idők alapján, akár a sífutással kapcsolatban?
Hát az idők alapján annyiban változott, hogy régen tudtunk Pánkúton edzeni, meg mindenhol volt sífutópály. Gajatetőn 91-ben volt egy junior világbajnokság, és 92-ben egy erdészet Európa bajnokság, ami óriási nagy létszámmal volt, és pont ez volt az érdekessége, mert ez egy történelmi tény volt, hogy előző évben kint voltunk ennél az erdészeti versenyen az olaszoknál, és az olaszok mondták, hogy na, akkor mit vigyünk magunkkal? Cipőt vigyünk, futócipőt, és mondtuk, hogy akkor igen, gyertek, futócipőt megrendeztük, óriási nagy létszámú verseny volt, tehát akkor a Magyarországon nem is nagyon volt sífutásba hasonló, mint ez az erdészeti Európa bajnokság, és akkor a hó leesett, hogy el kellett halasztani a rajtot, mert a nagyratrak nem tudta a havat széttolni, és olyan pályát csináltunk Gajatetőn, hogy Mátra Szent Imrének a mező széléig 20 kilométeres pályát le tudtunk fektetni. 10 kilométer volt, amit ténylegesen használtunk belőle, de óriási. Azóta se volt akkora hó, tehát egyszerűen ilyen lehetőség nem volt, és most annak örülünk a magyar viszonyokban, hogy idén télen először normafán működtek a hóágyuk, és a normafai pályán egy másfél kilométeres pályán meg tudtam a magyar bajnokságot rendezni a sífutóknak. A viccet félretéve, tehát igazából kint külföldön kell, hogy készülni, de ott is problematikus, mert északon is most már rendszeresen biatlonban mindenképpen, de sífutásban is tolni kell a versenyeket, és hogyha aki nézi a világkupákat a képernyőn, nagyon sokszor lehetett látni, hogy jobbra-balra mező, és a fölhordott hóba, mint egy vasúti töltésen futottak a versenyzők, ami meg szintén teljesen normális most már, hogy a hóba ilyen különböző vegyszereket kevernek, amitől a ilyen kásásabb állagú lesz, tehát nem igazán jó, viszont nem olvad, lassan olvad. Ami szintén nehezíti a helyzetünket, az a környezetvédelmi szabályok megváltozása, mert régen, és ami az edzőknek, és amikor én is 2005-től a válogatottal nagyon sokszor jártam ki világbajnokságokra, meg nagyobb versenyekre az IBU-val, ott mindenhol az nagyon sokat jelentett, hogy emlékeztünk rá, hogy egy régebbi versenyen mínusz 20 fokban milyen hőmérséklethez, milyen vaxot használtunk. Ezek mind fluortartalmú vaxok voltak, óriási érték, tehát egy ilyen kis 5x5 mm-es kocka 2-300 euróba került, tehát nagyon nagy pénzekbe kerültek, és ott tudtuk, tehát emlékeztem, hogy valahol kint annak idején, amikor kint voltunk az Univerziádén, és ott volt mínusz 20 fok, meg előtte kint voltunk Amerikában világbajnokságon, ahol szintén nagy szél volt, és mínusz 20-30 fok volt, ott tudtuk, hogy arra már egyszer valahol használtunk, és milyen vaxot. Na most ezt el kell felejteni, mert ez a nagyértékű készlet itt van a múzeumomban betárolva, mert tilos használni, és az új vaxokat, azok most már ellenőrzés, ráadásul az IBU is, meg a FIS is, van egy ilyen különleges berendezésük, hogy régi, tehát hogyha régi létszor rajta maradt volna ilyen fluoros vax, azért is már kizárják a versenyzőt. nézőket. És ezek az új vaxok, ezek nem jelentek meg, nem olyan könnyen hozzáférhetőek, mint régen voltak, tehát tulajdonképpen ők is most úgy próbálják ezt egyensúlyozni, hogy nagyon sok versenyen közösen vaxoltatnak. Nyilván nem egy világbajnokságon, ezért nagyon szerencsés nekünk, hogy az osztrákok vállalták, mert ők világkupa szinten vaxolnak nekünk. Ha ez a lehetőség nem lenne, akkor problémánk lenne. De hát így is azért problematikus ez, hogy a vaxot itthon a versenyzők meg az egyesületek nem nagyon tudják tesztelni, nem tudjuk kipróbálni.
A gyakorlások is Ausztriában zajlanak, említetted, hát nem külföldön.
Meg többnyire versenyeztünk most már, tehát a felkészülés az ketté vált a mostani rendszerben, sírollerre megy, ami sírollert tulajdonképpen nagyon hasonlít, de hát egy sokkal veszélyesebb, mert hogy a hó azért egy picit puhább, mint az aszfalt, mikor valaki dörgöli magát rajta, és ugyanakkor a sebességek ugyanaz, ez gyakorlatilag egy csillét szélességű alumínium profil, amin két kerék van, a klasszikus stílusban van egy racsni benne is előre megy, a skating stílusban nincsen, és nincs rajta fék. Úgyhogy annak idején megint csak itt régi emlékekből itt Bokros Papó, aki a Bokros Gyuri bácsi, aki a Miskolcon véd utánpótlás edzője volt, a Csanyikba úgy edzette a gyerekeket, hogy söprű, szilok söprű a lábuk közt, és az volt a fék hátulról, hogy nem menjenek, de viccet félretéve, tehát ezekkel nehéz megállni. Viszont a fizikai felkészülésben sokat számít. Tehát például Ádámnak az egyik legnagyobb, amikor a biatlonban, mert a biatlonban a skating stílus ment, és hogy a fizikai ereje erre a szintre följön a sífutáshoz, ami kellett, azt úgy edzette, hogy innen egy páros botta, tehát ugyanolyan síbottal történik, és az azt jelenti, hogy ezzel a hátrafelé guruló szerkezettel, ezzel két bottal tolva magát fölfelé, nem is kiseves, fölment a Csanyiktól, mert a Csanyiknál lakunk, fölment a Csanyiktól a Bükszent keresztre. És azt úgy, hogy csak a két karjával, és ez az iszonyatos karerőt tudott hozni, és ezen kívül pedig hegyi futásba a Grossgopnár télen fönt 2000 méter magasba 54 kilométeres hegyi maratonokat futott, ahol volt olyan, amikor ötödik lett a mezőnybe, tehát, és a mai napig is a hegyi futás, tehát nyáron ő, ami nem olimpiai sporták, de hegyi futásban részt vesz folyamatosan, és csinálják, és még, hogy ne csak őt dicsérjem, hogy egy picit visszatérjek, hogy a sportlövészetben meg az Iker testvére, aki régen szintén sífutott, és még a junior világbajnokságokon Amerikában meg Romániában kint volt, ő utána azt a részét abba hagyta, viszont a lövészetnek van egy target sprint neve, a sportlövészetnek egy target sprint nevezető sportága, ami tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a biatlonra, ugyanarra a biatlon lőtáblákra lövünk, mint amire a légpuskás biatlonsok 10 méterről. 400 méteres köröket kell futni sportpályán, és ebből világbajnokságokat rendeztek, és a világbajnokságon ő kint Koreában ötödik lett, és azóta is a felnőtt versenyeket többnyire megveri, sőt a barátnőjével most már a párosba is tavaly országos bajnokságot nyertek, és ennek a World Tour, tehát a világkupa futtamait, azt ide hoztuk Magyarországra, Miskolcra, ezt a Miskolci Egyetemi Sportközpontban szoktuk csinálni, ott fölállítjuk, ide hozzuk a világnak ebbe a mezőnyét, és ez is egy szintén egy nagyon látványos és jó sport. És hozzá kell tenni még egy lehetőséget, mert a hó, hogy hó nincsen, hogy és itt köszönetet is mondok a miskolci rendőrségnek a segítségét, meg a városnak, meg főleg az erdőgazdaságnak, mert az erdőgazdaság vezérigazgatót támogatja, hogy Magyarország egyetlen, a Gajatetőn kívüli egyetlen biatlon lőtere, az itt van Miskolcon, és ezek a működését segítették nekünk mind a ketten, tehát az erdőgazdaság is, rendőrség is rendszeres ellenőrzéssel odafigyelnek rá, hogy minden szabályos legyen, és ezzel nagyon nagy segítséget nyújtottak, hogy mi ide el tudjunk jutni.
Pénteken 16:30-tól folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok akkor is velünk! Amifért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok, az elmúlt közel fél órában a Miskolci Honvéd Sportegyesületről beszélgettünk Büki Gábor elnökkel és Ambriskó László alelnökkel. Kérdezőtársam Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense volt. Pénteken ugyanebben az időpontban tehát folytatjuk ezt a beszélgetést. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének 12. részét, melyet Füranikó olvas fel.
Hajnal pirlánya. Itt még ismerték a járást. Átléptettek a széles kijárón, melyen a nyájakat is terelik a pásztorok hajnalonként a legelőre, aztán pedig este felé vissza a külső várba az istállókhoz, karámokhoz. Egymás mellett baktattak a lovakon, és csak nézték a félhomályba burkolózott vidéket. A szeliden kanyargó út mellett néhány nyárfa állt, mint sötét ruhába öltözött őrszem, s köztük a csipkebokrok, mint a lábaiknál kuporgó kutyák. A Balaton felül langyos levegőt hozott a szellő, s a domboldal szokatlanul üres volt egészen le a partig. Mindenki bemenekült délután a biztonságot nyújtó falak mögé, mit sem sejtve arról, hogy ezúttal épp ott éri el őket a veszedelem. Milyen csend van, szólt Helka. Sehol egy teremtett lélek. Akárki volt is emögött, jól kifundálta, állapította meg Csiperke. A csúszómászok beterelték a népet a kastélyba, hogy egy helyen legyenek. De ugyan ki lehetett erre képes egyáltalán? Én igazán csak egyre tudok gondolni, morfondírozott Csiperke, de úgy döntött, inkább mégsem bocsátkozik találgatásokba. Remélem, Kamor magyarázattal szolgál. Az ő dolga ismerni a varázsnépeket. Jó, hogy mondod, kezdett bele Helka, és közben azért hátrafordult, tényleg nincsen mögöttük senki, de már Nónius is visszatért a lovardába. Úgy látta hát, hogy nyugodtan felteheti végre a kérdését, amire Csiperke nem adott neki választ. Miféle varázslatról beszéltél te, ami engem véd? Amikor megszülettél? Kérdezett vissza az apród, holott hiába is várt volna feleletet erre Helkától, így viszont időt nyert, hogy ő is körülnézhessen, nincs-e valaki a közelben. Fölfelé ő sem pillantott, így aztán belefogott. Arról csak annyit tudok, hogy a gyermeket meg kell védeni. Kamora születésed éjszakáján egy szertartást hajtott végre, azután pedig apád rám bízott. Nem hagyhatlak 10 lépésnél távolabb, ha csak ő nincs ott. Hát ezért nem tudlak levakarni soha magamról, nyugtázta Helka. És ezért ijedtem meg nagyon, amikor majd megléptél. Na jó, ezt már megbeszéltük, inkább folytasd. Alig múltam 6 éves, úgyhogy nem kötötték az orromra részletesen, hogy mi történik. De hát a varázsnépek dolgaiba igazából senkit sem avat be Kamor. Az egészre úgy emlékszem, hogy a szoba ajtaja előtt álltam, amikor erről beszélgetett apád és a varázsló. Csak azt hallottam, amikor Kelén haragosan azt kiáltotta, nem tarthatom örökre a vártoronyba zárva, másként kell megvédeni. Ezután Kamor magával vitt téged, és csak éjfél után hozott vissza. No és anyám? Ő fáradtan aludt, és a varázslatról semmit sem sejtett. De nehéz napok voltak azok. Kamor javaslatára azt is eltitkolták, hogy gyermeket várnak. A varázsló még a tél elején érkezett, és végig itt volt a kastélyban. A hercegnő pedig ki sem mozdult a szobájából. Csak engem vontak be, mert kellett valaki segítség. Mindenki más úgy tudta, anyád beteg, és ő tápolja Kamor. És azon senki nem lepődött meg, hogy egyszer csak ott egy herceg kisasszony. Amikor Kamor visszahozott téged, az én feladatom volt eljátszani, mint ha úgy találtam volna rád. Helka szeme nagyra kerekedett. Csiperke pedig folytatta a magyarázatot. Azt ugye te is tudod, hogy mindenki úgy hisz, itt téged örökbe fogadtak, mert a hercegi párnak nem születhet gyermeke. Ez eredetileg így is volt. Valami boszorkányátok volt ez régen, és úgy tudom, benne volt Sió keze is. A nagynénét Horka és a párja Túz akarta magának apát, trónját, a vagyont, a hatalmat. Ezért szövetkeztek Sióval, aki akkoriban Kamor ellen hadakozott, és egy Bora nevű boszorkány is segített nekik. Tehát Horka és Túz odaveszett, vetette közbe Helka. Igen, úgy hírlik, varjú és vatkan lett belőlük, vagy mi, mert ellopták Kamor varázsszereit. Aztán a vatkan egyenesen a Balatonba vetette magát, és ott pusztult, a fekete madarat pedig egy íjász lőtte le, már ahogyan a szóbeszéd járja. Emiatt hiszi úgy boldog-boldogtalan, hogy a hercegi vérvonal megszakadt. Horkáik ugyanis meg akarták ölni nagyapádat, az öreg herceget, sőt, a szüleidet is, és nem is egyszer, fokozta Csiperke. Csak hogy a praktikák nem jártak sikerrel, életbe maradt Helka is, Kelén is. Ekkor viszont azt akarta Horka, hogy csak ő vihesse tovább a hercegi vérvonalat. Ebben pedig örömmel segített neki a boszorkány, egy meddőségi átokkal. Azaz, hogy a hercegi pár utód nélkül élje le az életét. Végtére pedig emiatt ez a nagy titkolózás a születésed körül. Szép kis história, nem mondom. Alig tudtam követni. Vajon miért nem tudhattam én erről? Talán, hogy el ne kotyogd. Csak a szüleid tudták, a varázsló és én. Meg Nónius. Na igen, ez nekem is új volt. Nagyot nőtt a szememben a főlovász, hogy képes volt ennyi ideig tartani a száját. Már amennyire képes volt. Szerintem igen. Különben se itt volna neki senki. Az egész környék látta, hogyan találtam rád. Na és hogyan? Mikor visszatért veled Kamor, még pirkadat előtt kievezte, mintha éjszakai halászatra szöktem volna el. Pár alkalommal ezt már előre eljátszották velem, hogy ne fogjon gyanút a palota népe. Akkor viszont egy friss nádból font bölcsőben te is ott voltál a csónakban, én pedig csak akkor térhettem vissza, amikor már a parton is ébredeztek az emberek. Nekik azt kellett mondanom, hogy a hajnali párában láttam lebegni a nádbölcsőt a víz felett, benne a gyermekkel, aranyszálakból szőtt koronácskával a fején. Akkor aztán ők oda csődítettek mindenkit, és szaladtak a hercegért is. Ő természetesen hozta magával Kamort, aki pedig nagy tudományosan hercegi jegyeket vélt felfedezni a talált gyermeken. És ezt mind elhitték? Na hallod, mégiscsak a varázsló mondta. A herceg pedig nyomban örökbe fogadta a gyermeket. Nem is tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek, ingatta fejét Helka. Most már világos, miért mondják néha, hogy a hajnal pirlánya vagyok. Eddig azt hittem, ez csak olyan édelgés, mint a drága bogaram. Csak azt nem értem, hogyan nem vette észre ezt az egészet Sió. Mégiscsak ő a tavi tündér, tudnia kell, mi történik a Balatonon. Akkora már túl voltál a védelmi varázslaton. Másrészt ez az egész a tündérek éjszakáján történt, így ők egészen mással voltak elfoglalva, estétől hajnalig. Helka még érdeklődött volna tovább, de elérték az erdőt, és meg kellett nézniük a térképet. Ahol az út bekanyarodott a fák közé, megállították a lovakat, és a térkép fölé hajoltak. De hogy is látták a hollót, aki az egyik kőris ágára telepedett? Helka kihajtogatta a pergament. Elsőre ismét üresnek tűnt, csak apránként jelent meg a rajzolat. A kék nyilacska megint csak éppen ott terengett, ahol ők is voltak, aztán megmozdult. Darab ideig a kavicsos kocsi út felett haladt, majd egy jegenyefát jelzett, ahol le kell térni az útról, be az erdő sűrűjébe. Valamit még tudnod kell, mielőtt tovább indulunk, szólt ekkor Csiperke. Mégsem vagyok herceg kisasszony. Ugyan, az erdőről van szó. Az egészen más világ, mint amit eddig láthattál a kastély népe közt, a családod közelében. Én is csak úgy ismerhettem meg, hogy apád kérésére Kamor elvitt egy darabon, és megmutatta. Azt is azért, hogy tudjam, mitől kell téged távol tartanom. De hiszen jártunk már itt. Csak az erdei gyümölcsösben. Igaz, már fák állnak ott is, de ott még Kelén törvényei érvényesek, ahogyan végig a part mentén. A munkáért fizetség jár, a pénzért pedig lehet élelmet és minden mást vásárolni. Beljebb már az erdő igazsága rendelkezik, és Kamor hatalma. Már amennyire képes kordában tartani a különféle teremtményeket. Azok ugyanis nem tisztelnek se Istent, se embert. Köztük csak annak lehet igaza, aki erősebb, akár foggal, akár körömmel, akár varázslattal. Szabad világnak hirdetik magukat, ami számukra azt jelenti, mindent szabad, amire csak képes vagy. Amit el tudsz venni a másiktól, az a tiéd. Legyen az akár az élete is. Hát jól nyisd ki a szemed és füled, és reménykedjünk, hogy az a térkép tényleg jól ismeri az utat. Helka megborzongott. Szóval ez a világ tört rá ma a sok tornyú kastélyra. Minden bizonnyal.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 12. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Csodálatos állatok, vannak-e nálatok? Csodálatos állatok, milyenek vannak nálatok? Csodálatos állatok, vannak-e nálatok? Nektek megvan hangotok, gyorsan tározzátok. Itt van Budri a kutya, a csontját jól eldugta. Itt van Mirci a cica, tejpörös a bajusza.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. Az első részt hallják. Kormos Csaba atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal katolikus keresztény hitünk központi titkáról, a föltámadásról, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. A 70-es számú Hozsanna énekben már évtizedek óta nagyon boldogan szoktam imádkozni, énekelni, jó magam is. Jézus világ megváltója, üdvözlégy életadója. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. És ennek az éneknek a 9. utolsó verszaka így hangzik: Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros véred, tied vagyok, úgy ítélj meg. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. A feltámadás az örök élet ünnepe. A feltámadás és az örök élet egymást kiegészítő valóságok. Jézus föltámadása teológiai értelemben az első föltámadás, mely által Jézus magára öltötte megdicsőült testét, és a megtestesüléssel fölvett embersége is megkapta a dicsőséges isteni életet. Jézus föltámadása a keresztény hit központja és alapja, már nem e világhoz tartozó esemény. Szent Pál azt mondja, ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt. Ezek a szavak Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetéből valók, a 13. és 19. versek közötti szakaszt képezik, és olyannyira bemutatják a katolikus keresztény életünk, a keresztény Krisztus élet lényegét, hogy nekünk nem ebben a földi életben kell reménykednünk Krisztusban, nem itt a földön kell a paradicsomot megtalálnunk, nem itt a földön kell ügyeskednünk, hanem nekünk tanúságot kell tennünk arról, hogy az Isten országa, az örök boldogság már itt e földön elkezdődik, de nem itt van, hanem egy egészen más minőségű, magasabb rendű valóság. Igazából a halálunkkal kezd kibontakozni és teljessé válni. Jézus feltámadásával kapcsolatban a bevezető után az első fontos megjegyzés. Az új szövetségi szentkönyvek arról beszélnek, hogy a kereszténység alapvető hittétele kezdettől fogva Jézus föltámadása volt. A 4 evangelista és Pál apostol levelei nem magát a föltámadást, Jézus feltámadását, mint eseményt írják le, hanem az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak. Ez nagyon fontos, nem a feltámadásnak a mikéntjéről okoskodnak, ha szabad ezt a kifejezést használni, hanem a hitről, az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak, Ezért is szoktuk mondani, hogy az evangéliumoknak kérigmatikus karakterük van, vagyis a hitről tanúskodnak, és a hitet, a feltámadott Krisztusba való hitet akarják hirdetni. Újabb adalék arra, hogy az evangéliumok nem Jézus életrajzok, hanem, egészen más műfajról van szó, Jézusról való tanúskodások azért, hogy az emberek hitre jussanak. Tehát az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak az evangéliumok és Pál apostol. Arról a hitről, melynek megvoltak a történelmi előzményei, az ószövetségi jövendőlések, Jézus élete, kereszthalála, az üres sír és az ő megjelenései. Az apostolok itt úgy szerepelnek, mint Istentől kiválasztott és igazolt tanúk. Erről ír az apostolok cselekedetei 10. fejezet 41. verse. A tanúskodás szerint Jézus feltámadása Isten központi üdvösség történetét tette, a teremtés és az újjáteremtés Jézus második dicsőséges eljövetele, görögül, a parúzia között. Az új szövetség az apostoli igehirdetést rögzítette, és ebbe van belefoglalva a tanúskodás is. Találunk itt összefoglaló hitvallási formákat, melyek közül egyesek katekézisszerűek, tehát a hitoktatásra fölhasználhatók. 1 Korintus 15.3, Lukács 24.34, Római 1.3, mi is jegyezzük ezeket és olvasgassuk. Mások kultikus eredetűek, tehát a liturgiában, a szertartásukban használatosak, és itt számomra már régóta, valóban évtizedek óta a legszebb, Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz. Jézus Krisztus vállalta azt, hogy ember legyen az emberek között, és erre az engedelmességére az Isten úgy válaszolt, hogy megdicsőítette, és minden nevet felülmúló nevet adott neki, vagyis minden fölé állította, és ő az Istentől szeretett fiú, akinek nevére, Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. De erről tanúskodik, már erről a kultikus eredetről az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezet 14. verse és az 1. Timóteus levél 3. fejezet 16. verse.
Hangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!